Isten azok beleteket. Csabival nem beszéltünk össze, hogy mi lesz a téma, de arról szeretném beszélni, mint felvezetett az imént. Na ugye, Advent kapcsán nem tudom mennyiszer beszélünk a szülési fájdalmakról. Ki az, aki már hallott erről bármit? Akkor majd hamarosan megesz ez is. Mindjárt megvan a maga idő, ugye. Haradi fejezetbe olvashatjuk. Szóval, hogy Advent kapcsán tudjuk azt, hogy Adventnek a jelentése, Advent az Domini, az Úr eljövetele, és ezt ünnepeljük, erről beszélünk, emlékszünk arra, hogy eljött Krisztus, de közben várjuk azt is, hogy újra el fog jönni. És ez a kettőség, ez általában megvan a keresztény gyülekezetekben. Sokszor még az emberek sem tudják, hogy most akkor pontosan mit is ünneplünk, hogy most akkor az, hogy az Úr eljött, vagy az, hogy újra el fog jönni, vagy ha kettő együtt, vagy ebből válaszunk, vagy csak karácsony előtt ilyen kis felvezető show, mint a sideshow-k a cirkuszban, tehát hogy sokszor nem tudjuk, hogy pontosan miről van szó ilyen kapcsán. Bizony szempontból az úracsora számára is megállazunk most ezzel a mostani igei szakasszal, de hogy beszélünk arra, hogy várjuk azt, hogy ahogyan ő eljött egyszer, el fog jönni újból, vagy új fent, de akkor már nem mint kisgyermek és nem mint szolga, hanem mint király, olyan módon, hogy a Biblia beszél róla, amit aki meglát, az ledöbben rajta is, és lesokolódik, és azt mondja az ige, hogy mindenki térdre hull majd előtte. És hogyan várjuk, az a nagy kérdés. Hogy várjuk, mint a zombinek kettőben a szőket hiszebben, vagy jaj, de szupcsi lesz meg egyebek, vagy tudjuk is azt, hogy mi előzi meg, és hogy mire készüljünk fel, hogy mit jelent erre felkészülni jó módon. A nagyapám, ott megy, nem megy, úszkodom, most már megy. A nagyapám mindig azt nézte, hogy ha sokat dolgozok én a földeken, amelyet, hogy vastas volt, mellette volt egy földterülete is, és így, ha látta azt, hogy jön valami viharnak az előjeleit látta, nem ennyire, hanem még ő hamarabb látta, mint hogy a felhőket lássa, akkor már kezdte beterelni az állatokat a helyükre, meg összeratni mindent azon a dolgot, amit a szél elvihet, meg felkészülni arra, hogy ha jön a nagy vihar, akkor legyen probléma. Még gyorsan néztem azt, hogy már fúj a szél, mert minden vad, ő még kimegy, mondjuk megyet szedni, vagy szilvát szedni, és mondja, miért ilyenkor megy ki? És azért ment ki akkor, hogy ne fújja le a szél a gyümölcsöket a fáról, és nem menjen tönkre, hanem gyorsan még mentsük meg, amit meg lehet menteni. Ugye az érett termést ne tegye tönkre a vihar. És nagyon tetszik ez a kép, nagyon nagyapám csinálta mindezt, hogy figyelte a jeleket, és akkor voltak azok, akkor megtette az előkészületeket. Úgyhogy most erről lesz ma is szó, a mi számunkra, hogy ezt hogyan tudjuk megélni. És a Biblia különösen az 20. verség számos helyen beszél Jézus Krisztus második eljöteléről, és az azt megelőző jelekről, hogy mit lesznek majd. Ugye Jézus többször beszél erről a különböző szakaszokban, maga is részletesen tanított erről az olajfákegyi beszédben, például a Máté 24-ben, Márk 13, Lukács 21-ben elég jól részletesen le van írva rengeteg minden, hogy mi fog történni, mi várható. De az agycselbe is, a első könyvében egyaránt látunk különböző leírásokat arra, hogy mi várható számunkra. És hogyha nézzük a Galata 4.19-et, akkor azt olvassuk, hogy gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek Krisztus. Mert annyira tetszik ez a kép, amit használ itt, hogy úgy beszél nekik, hogy beszélnek ott nektek mindarról, amit rámizott Isten, és hogy úgy beszélek nektek erről, jobb így, úgy beszélek nektek erről, hogy akiket újra meg újra meg kell szülnöm. Milyen ijesztő ez a kép, nem? Főleg jobban tudják ezt, mint én valószínűleg, hogy milyen megszülni a gyereket, és amellett, hogy ott van az a hatalmas adag örömhormon, ami segít átviselni a fájdalmát, de azért mégis komoly nehézségekkel is bír mindez. És azt mondja, hogy küzdök ebben annak érdekében, hogy kiformáljon bennetek Krisztus. Annak érdekében, hogy az a Krisztus, akit megismertem, akivel találkoztam, az a Krisztus formáljon ki bennetek. Nem más, nem különböző képek, hanem az mindenható Isten. És a Biblia sokszor használja, ugye beszél sokszor az igaz, hogy ma nemzett el téged, és így tovább hasonló képeket használ, meg a születési képét használja, akár a gyülekezet születéséhez, akár az egész folyamathoz, ahogyan kifejlődik a közösség. A szülési fájdalmakat is rendszeresen említi az ige, vagy ráutalva a Szentírás arra, hogy ahogyan fejlődünk, vagy növekszünk, az egy ilyenfajta szülés. Úgyhogy a szülésnél is látunk nyomokat, látunk előjeleket. Ugye el kell menni cukoros terhelés, az a cukorterhelés, igen. Általában arról számol ebben a hölgyek, nem is hallottam ezt, de másodszor is hallottam már, hogy ez nem egy kellemes élmény. A különböző ultrahang, meg különböző egyebekre, és akkor jönnek az ilyen vizsgálat, olyan vizsgálat, meg lehet szenvedni bőven az ilyennel, de megvannak a jelei. Ugye szokták mondani, hogy megvan az első trimester, amikor valaki állapotos, mert akkor olyan más állapotban van, hogy hol hányás, hol ez a rossz szület, hol az a rossz szület, ilyen olyan dolgok vannak, nem tudjuk, hogy van. Aztán ugye a második háromnak megvan az áldott állapot, amikor az a végre elmúlnak rosszul létek, és ennek az örömmel, hogy de jobban vált várni. Azt mondom, a harmadik hálózat, amikor terhes lesz. Tehát amikor már tényleg teherré válik az egész folyamatban. És ott is vannak különböző jelek, ahogyan igazából a Biblia is beszél rengeteg fajta jelről, ami Krisztus második visszajövetele előtt felvezett számunkra. Nem akarok nagyon mélyen belemenni ezekbe, de néhány ezért hozok eljétek. Egyrészt vannak a Bibliában említve természeti és világpolitikai jelek. De egyéb beszél a Szentírás arról, azt mondja, hogy arra kérdezhet Jézus, hogy a világnak a fizikai, meg a politikai állapota is instabillá válik. Például beszél a háborúkról, a konfliktusokról. Azt mondja, hogy hallottok majd háborúkról és háborús hírekről. Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen támad. Vagy egy csomó dologra fel lehet készülni, hogy milyen fajta viszályok jönnek. Hogy mondják azt, hogy az elmúlt 1933 óta, aztán nem emlékszem, azóta mindig van valahol háború a Földön. Tehát lassan már 100 éve nincs olyan nap, hogy ne lett volna háború. Aztán természeti katasztrófák. Ugye úgy beszél a Bibliáról, hogy éjségek, járványok és földrengések lesznek különböző helyeken. Arról beszél Jézus. Aztán beszél arról, hogy kozmikus jelenségek fognak történni a végkifejlethez közeledve. Azt mondja, a nap elsötétedik, a hold pedig nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről. Valószínűleg az akkori emberek nem tudták úgy elmérni, hogy milyen fajta jelenségek fognak történni, amiket jól meg lehet érteni. Van, aki úgy magyarázza ezt, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy az éjszakai nagy háborúknál úgy tűnik, mintha lehullanak a csillagok. Van, aki azt mondja, hogy valóban konkrét ilyen fizikai jelenség fognak történni, tehát van, aki átítélte, van, aki direktben magyarázza ezt. Nem tudjuk pontosan, de hogy ilyen fajta jelenségek is várhatók. Aztán a társadalmi és erkölcsi hanyatlásról beszél még a Biblia. Pál apostol részletesen ír arról, hogy az utolsó időben az emberi viselkedés milyen módon változik, meg a társadalmi normák azok drasztikusan meg fognak változni. Egyrészt beszél a szeretet kihűléséről a Máté 24:12-ben, hogy a törvénytelenség a bűn elszaporodása miatt úgy fog az, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Erre lehet készülni aztán, hogy az önzés és az anyagiasság is megjelenik. Az emberek önzők, pénzsorolók, kérkedő, gőgösek, szülékeszem, engedtelenek és ártatlanok lesznek. Hogy milyen módon torzul az erkölcs a társadalom, és olyan változunk. Aztán a Noé napjairól is beszél, hogy Jézus a visszajövetelét megelőző időszakot Noé napjaihoz hasonlítja. Ugye, mielőtt visszajön el, olyanok lesz, mint abban az időben. Az emberek élik a mindennapi életüket, esznek, isznek, házasodnak, ezt csináljuk egyébként is, és nem vesznek tudomást közben a közelgő ítéletről, amíg az bennem következik. Aztán még néhány dolog, vallási jelek meg hitbeli állapotok, azok hogyan változnak, hogyan torzulnak, hogy a Biblia talán erre helyezi a legnagyobb hangsúlyt, a szellemi állapotra és a hiteles keresztény hitet megélő kihívásokra, hogy mennyire nagy kihívások elé fognak ezek kerülni. Ott kimaradt a sor, bocsi, ez a, ott van láthatatlan betűvel az, hogy vallási jelek és hitbeli állapotok, jó? Hamis proféták és hitetők jönnek majd, hogy sokan jönnek Jézus nevében, akik azt látják, hogy ők a Krisztus, és sokakat meg is tévesztenek, nagy jelekkel, meg csodákkal arra beszél a Szentírás. Aztán üldöztetés, hogy a hívők egy amit állítottam. Üldöztetések, hogy a hívők egy gyűlölni fogják, és üldözik a hitük miatt. Illetve, hogy szakadások is lesznek a gyülekezetekbe. Most már valamit, azt kihagytam, mindegy. Szakadása az a 2-3-ba tudtok arra találni, azt így látszik, kihagytam azt a vetítésből. Ez az old, ez binált. Hogy ezek is váratók, hogy az úrnapja nem addig, amit bennetkezik a nagy szakadás, ahol is beszél konkrétan, hogy az apostázia, különböző fajta olyan megbomlása, megbontása a hitnek, hogy nagyon sokan elfordulnak Istenről, amikor erről beszél, hogy nagyon sokan elhagyják az Urat. És aztán a gúnyolódók megjelenése, Péter apostol arra jutott napokban, gúnyolódó, csúfolódók támadnak, akik megkérdezik az ígéretet, hogy hol van az ő eljöttek az ígérete, hát mi van, hát már annyi mindent tették, akkor mikor jön már vissza az a Krisztus. Hiszen minden úgy van, hogy a teremtéstől fogva nem változik semmi sem, ahogy Péter beszél róla. Szóval nagyon sok különböző jelről van szó, és ha ezeket végignézzük, amik eddig voltak, akkor simán tudjuk azt mondani, nem, hogy hát igazából már mind megvan. Valamilyen kisebb, vagy nagyobb mértékben. Hogy már elég jól állunk azért letött területtel, hogy jelen vannak. Aztán egy nagyon fontos pozitív jel is, amit mond Jézus, amit gyakran emlegetünk, az pedig az, fő pozitív jel, miért van az a négyes ott, mindegy, hogy Isten országának ezt az emonimát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön majd el a vég. Az üdvözletés nem tudom, mit keresott. Nagyon este írtam egyébként, úgyhogy lehet, hogy abból fakad. Tehát, hogy megvan egy csomó jel, ami várható, és ez lesz az egyik ilyen fő pozitív jel, hogy az, hogy a misszió, hogy az evangélium hirdetése az egyre inkább terjed és egyre inkább növekszik, az is egy fontos jel ennek. Hogy nem csak a negatív dolgok, nem csak azok, amik rosszul esnek, vagy fájnak, hanem az is, hogy mégis az evangélium egyre több emberhez és minden emberhez el tud jutni. Ez azt, hogy mindenki találkozik is vele, de hogy lehetőség lesz az embernek találkozni ezzel. És ez egy fontos előjel az eljövetelének. És nyugodtan mondhatjuk, hogy ebből már sok is igaz. Az is az, hogy már ma eljön Krisztus, nem tudjuk, remélem, hogyha ma eljön, akkor csak 7 óra után, a forma egy záró futama után, de hogy akár már ma is eljöhet Krisztus, nem tudjuk pontosan mikor. Viszont fontos dolog a figyelmeztet minket a Biblia ezzel kapcsolatban, hogy bár a jelek azok látványosak, nagyon, nagyon nagy évű jelekről beszél a Szentírás, két fontos dolgot mindig a lelkünkre küld a Szentírás, ennek az értelmezésével kapcsolatban, hogy azt akarjuk értelmezni, hogy mikor is jön majd el, mert szeretnél sokan vizsgálni. Ez most már... Na mindegy, két jel. Az egyik az, hogy senki sem tudja pontosan az időpontot, hogy mikor fog eljönni Krisztus. Azt mondja a Szentírás a Máté 24.36-ban, hogy arról a napról és az óráról pedig senki sem tud, az egek angyalai sem, hanem csak az én atyám egyedül. És hogy felesleges találgatni a dátumot. Felesleges próbálni megjósolni, jelvenni a magyar naptárat, mert a magyar nagyon jók a Bibliában. Nem kell ilyen dolgokban tippelgetni, hogy mikor fog eljönni, mert nem az az egésznek a célja, hogy kiszámoljuk az időpontot, ha megnézzük mindjárt, hogy mi is a szándéka Istennek ezzel, hogy felhívja a figyelmünket. A másik pedig, ami fontosabb, és ezt fogjuk most megnézni, hogy a készenlétés az éberség. A célja nem a félelemkeltés, hanem az, hogy a hívők éberek maradjanak. Hogy lássuk eleket, és éberek maradjunk arra, hogy mire hívett el minket Isten. Azt mondja, hogy legyetek készek, legyetek éberek. Nagyon sok helyen beszél a Szentírás, hogy úgy kell élni, mintha bármilyen pillanatban eljöhetne az Atya. A Krisztus bármikor visszajöhetne, bocsánat. A gazda figyel a tolvajra, hogy a szolgák várják az Urat, az ugye Máté 24.42.44-ben beszél erről részletesen, hogy milyen módon várják azt, hogy ne lehessen kirabolni a házat, és hogy hogyan várják ezt felkészülten, várják haza az Urukat. És igazából arra hívunk minket a Szentírás, hogy mi is ezzel a hozzáállással legyünk, és ezzel indulunk el az első lépésként, hogy mit is jelent az éberség és az állandó készenlét. Hiszen ez a leggyakoribb figyelmeztetés számunkra. Nem az, hogy kiszámoljuk a dátumokat, hanem az, hogy legyünk éberek és legyünk készen arra, amire ő hív minket. A lényeg az, hogy lelkileg ne aludjunk el, és ne kényelmesedjünk bele a világba. Az egyik legnagyobb veszélye az ez. És mondjuk azt, hogy a kereszténység őshazája Európa, azt számolgatják egyesek, hogy mennyire megalapozó vagy sem az a számítás, ezt nem tudom, de hogy Európában van jelenleg a hitüket, keresztény hitüket gyakorlóknak a legkisebb aránya. Bármelyik más kontinensen magasabb ennek az aránya, mint Európában. A kereszténység ős hazájában, ahogy mondjuk. Mennyire be tudunk ebbe kényelmesedni, mennyire el tudunk ebben aludni. A Máté 24-ben már említettem, ezt olvassuk. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti urotok. Azt pedig jegyezzetek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy melyik rovatás olyan a tolvaj, virasztana és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön az emberfia, amelyben nem is gondoljátok. Hogy ne úgy legyen benne, hogy majd ilyenkor nem szokott jönni. Nem tudom, meséltem-e már, vagy sem, de még a honvédségnél, amikor benn voltunk ügyeletbe, hétvégi szombatról vasárnapra volt, ami ügyeltünk, vasárnap délután, nem tudom, mikor volna vége az egésznek. És akkor szombat éjszaka, ugye az egész százalban nincs senki, az egész folyosó tök üres, hárman voltunk benne, az ügyetes, meg a két helyettese. Hát mit csináljunk, fel sem fog kinnülni az ügyetes asztalnál egész éjszaka, mert minek, úgy sincs értelme. Úgyhogy mi hát megbeszéltük azt, hogy lefeküdtünk aludni, megbeszéltük az ügyetes tisztel, aki a ügyetes tisztelt az egész laktanyába, hogy kitesszük az asztalra, az ügyetes asztalra, hogy melyik szobában vagyunk elérhetők. És jó fej volt, vele meg lehetett ezt beszélni. Igen ám, de a mi század parasokon nem volt ilyen jó fej. Úgyhogy ő bejött vasárnap hajnali 4-kor ellenőrizni. Nem volt jobb dolga, úgy látszik. És akkor vasárnap hajnali 4-kor az ajtón rúgdossák az ajtót. Ki ez az állat? Ki is kiabálok, hogy hagyd már abba! És megszólt a századparasnokunk, hát akkor tudom azt, hogy nem volt egy jó mondás ez. Jelzőt tettem hozzá, hál' Istennek. És mentem ki, és hát persze azt utána elnyertük 3 hétvégére az ügyeletet. De hogy nem voltunk készen, mert hát mi értelme ott ülni ki, csak mi hárman vagyunk. És hát az ügyetes parasokkal megbeszéltük, hát ki voltam, hogy be fog egy nemi század parasunk egyet elnőrizni, de ő mégis bejött. És bizony szempontból nagyon utáltuk ezt a század parasnokot. Viszont másfelől úgy voltunk vele, hogy egy olyan személy volt, aki nagyon egyenes volt, és ha megbeszéltünk valamit, akkor mindig tartotta magát ahhoz. Tudtuk azt, hogy ha bármi kell, akkor fordulhatunk hozzá, és kérhetünk tőle segítséget, mert akkor meg fogja adni. Tehát amellett, hogy nagyon mereve betartotta még az ilyen számunkra értelmetlen tűnő dolgot is, mégis nagyon, nagyon tudtunk benne bízni. És van, hogy nem tudjuk, hogy Isten miért kért tőlünk valamit. Miért legyünk éberek? Most éppen minden jobb, mint éberkedjünk, igaz? De Isten tudja azt, hogy ez a szándék, és arra hív minket, hogy legyünk készek, mert nem tudjuk, hogy melyik órában fog eljön a tolvaj. Hogy melyik órában, melyik pillanatban lesz az, amikor
akkor éppen olyan helyzet lesz, amikor helyt kéne állnunk.
Aztán az éberséghez kapcsolatban 1-5-6 azt mondja, hogy ne aludjunk tehát, mint a többiek, hanem legyünk ébrek és józanok. Ugyanis ugyan Jelenések könyvében azt olvassuk, íme eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz, ez a mi szállatparasokunk, boldog, aki vigyáz és őrzi ruháját, hogy ne járjon mesztelenül és ne lássák szégyenét. Milyen durva hangzik ez, igaz? Filmekben általában ilyen, hogy valaki fürdik a tóba, levekezik mesztelenül, melyen fürödni, közben előbb a ruháját, fut végig az egész városon. Nem is a városon, de a parton. És itt a ruha, itt a szellemi tisztaságot jelképezi egyébként, hogy legyen meg az a szellemi tisztaság, hogy ne legyél, ne járj el ilyen módon lepezetlenül, hogy tudjál megállni az Úr előtt. És nem az lényeg az egészben, hogy állandóan megfeszítve figyeljünk minden jelet, hogy ott egy jelosan felírom, meg szólok mindenkinek, meg ilyen görzsből legyünk, és azokat azonnal felírjuk, hanem hogy ha megtanultad észrevenni a jeleket, akkor az mindig veled fog maradni. Ha egy vadász megszokta azt, hogy követi a vadat, akkor éppen nem vadász nélkül, és azonnal kiszólja a jelét annak, hogy ott most valami vad ment el. A nyomozó az egyből kifejezik a szó, a furcsa viselkedés, mert erre áll rá a szeme. Ez a munkája. A korábbi évfolyamtársaink között van, aki nyomozó lett, és mondta azt, hogy már sokszor az a problémája, hogy elmegy valahol ő szórakozni, és ebből már kiszúrja azt, hogy akkor ő meg ő árulja a drogot. Mert ez a munkája, és ebben van benne állandóan, ő pont a drogosztályon van. Vagy egy orvos az adott tüneteket akkor is kiszúrja, amikor nem dolgozik, mert ott van a fejében az egésznek a hozzáállása. Vagy egy jó asztalos az kiszűrő, hogy nálos IKEA-s bútor, ez meg rendes faasztal, vagy fa akármicsoda, hogy melyik a minőség és melyik a gagyi. És nem arról szól mindez, hogy állandóan feszült, hogy jelenben legyél, hogy most akkor holnak a jelek, hanem hogy ismerd annyira Istent, az ő szándékait, az, hogy ő hogyan gondolkodik, az, hogy mi az ő hozzáállása mindenhez, hogy kiszúrd azon a jeleket, akár akarva, akár akaratlanul, hogy benne legyen a gondolatodban, hogy ilyen módon legyél vele kapcsolatban, hogy ezért legyen nyilvánvaló számodra. Következő csoport, az éberség és állandó készenlét után, a józan életvitel és az imádság, vagy mindenesetlen Isten kegyelmének jó sáfárai. Jézus külön figyelmeztet minket arra, hogy a hétköznapi dolgok, meg az élvezetek, azok jó dolgok, de ne tompítsák el a figyelmünket, az érzékszerveinket. A Lukács 21-ben olvasunk arról, vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek el ne ez egyen mámorral, részességgel és az élet gondjaival, és hirtelen lepjen titeket az a nap. Imádkozzatok tehát minden időben, hogy legyen erőtök mindezeket elkerülni, ami bekövetkeznek, és megállni az ember fia előtt. Aztán az 1 Péter 4 hétben meg arról olvasunk, hogy mindennek a vége pedig közel van, legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. És az 1 Péter 4 hét előtt, itt ez a verse előtt, az alcím, az, hogy Isten kegyelmének jó sáfárai. Hogy úgy keresd a dolgokat, hogy te fontosnak érez azt, ami Isten számára fontos, hogy azt helyez előtérbe. Hogy ez legyen benne az, hogy bölcsenek az gondolkodni és józanok gondolkodni, mert ha ezt nem teszed, akkor persze akkor is tudsz imádkozni, de akkor nem jól fogod kérni, hogy az ige beszél róla. Akkor csak magadról fog szólni az imádságod, nem pedig arra, hogy mi Istennek a szándéka. Mindez, amit Isten rábízott, az ne kerüljön a háttérben, ne nyomja el mindaz, amit Isten adott számodra, amit téged körülvesz. Hogy maradjon időd, energiád mindarra, amit ő rábíz, hogy hordozz ezt el, te beszélgess fel azokról. Egyszerűen a Róma 12.2 az értelem megújulásával azon gondolkozik, hogy az, ami neki tetszik, ami jó, ami szerinte valami tökéletes. És én egyébként halogató típus vagyok, direkt kértem, hogy ez a prokrasztináció a másik ilyen csúnya szava, azért, hogy a röngalba könnyebb legyen lefordítani. És ez az életlenek a része is egyébként, hogy nagyon könnyen tudok halogatni dolgokat. És van, aki nem ilyen, hát azokat irigylem is, hogy azok nem halogatnak, de én meg az vagyok, és nagyon könnyű Isten dolgait halogatni. Sokkal könnyebb, mint az egyéb feladatainkat halogatni. Mert Isten dolgait, hogyha halogatod, akkor nincs egy komoly számonkérés. Lehet, hogy azt mondod magadnak, hogy jóan egyszer végigolvasnám a Bibliát. Ha mindjárt január 1-jel lesz, akkor majd elkezdem ezt csinálni. Aztán, hogy január 30-án érzed azt, hogy már még csak a harmadik fejezetnél tartasz, hát nem baj, majd jövőre. És eltelik egy 50 év is simán, hogy majd jövőre fogod megcsinálni. Jó lenne bekapcsolódni egy házi csoportba. Nem, majd legközelebb, hogyha indul egy. Vagy jó lenne komolyabban menni az imádkozást. Majd következő hónapban nekem, a következő imalapomra elmegyek. Jó lenne megtanulni, hogy hogyan kell jól tanulni a Bibliát. Hát, van egy listám, majd elő tudom venni bármikor, meg tudom nézni, majd neki fogok állni, majd belefogok. Vagy jó lenne aktívabbnak lenni, gyülekezetbe, nem baj. Majd legközelebb, ha megkérdeznek arra, hogy vállalom, majd akkor elvállalom. Nem szólok, majd akkor meg fogom tenni. És nagyon profin halogatunk a hívő életünkben. Mindig egy kicsit arrítoljuk a dolgokat. Ráér majd akkor megcsinálni. És simán tudjuk hallgatni, mert nincs számonkérés. Az egyik dolog, amiről a november végi közülésen szó volt a donátori közülésen, az pontosan az, hogy
mennyire fontos lenne a vezetőknek az, hogy legyen mindig számon kérés. Még nem is annyira kellemes, de mégis hasznos. Ki az, aki magától tanulna akkor, hogyha nincs számon kérés, igaz? És a Biblia arra szólít fel, hogy legyünk józanok, legyünk bölcsek, és imádkozzunk azért, és ne engedjük a háttérbe sorolódni azokat a dolgokat, amiken keresztül Istennel kapcsolatba lehetünk. Máskülönben azt mondja, hogy eltompul az érzék, azt mondja, eltompul az érzék, és ez az éjség, ami bennünk van, azt elkezdi betölteni más dolgokkal. Ugye, tipikus kisgyerek, mit csinál? Van csoki, együnk csokit. Éhes vagy? Nem, tele a hasam. Fél óra múlva, van még csoki? Tehát, hogy annyira pofinatív magad itt tompítani, hogy arra figyeljünk. És mennyire kell az, hogy az előre betervezünk dolgokat, nem? Hogy már megbeszéltük két hónap vagy három hónapja azt, hogy mikor lesz a jövő évi táthatúra, azért, hogy legyen levéde az a dátum. Vagy tudjuk azt, hogy pünkös másnapján menni akarunk majd valamelyik nádalja, nem? Milyen valami? Magyar. Magyar, igen, aki. Azért, hogy nádaljában megyünk. És ez olyan, mint a kínálótál, igaz? Reggel néhány tudták mi ez. És hogy beérjük előre azért, mert úgy akarunk tervezni, hogy az már benne van, hogy nem másként gondolkodni. Ez van a fejünkben, hogy ez le van fixálva. Én mondom most, hogy hirdetem előre, egy fél év múlva lesz majd, hogy Varlacit hívtok a pünkösre, mert pünkös másnapra, hogyha majd fog jönni május 24-25-én, hogy aki akar vele találkozni, az vagy ma délután elmegy Kőszegre, vagy majd májusban akkor a pünkösi alkalmét tud vele találkozni. De hogy nála is beírtuk előre a naptárba, különben nem lesz itt. És ugye az életünkben is, hogy vagy számolsz ezzel és készülsz rá, vagy minden el fogja tompítani a dolgokat, és nem fogsz odafigyelni Istenre. Aztán a következő. Szent élet és kegyesség. Ez egy nagyon szépen hangzó szövegű, a szent élet, kegyesség. Fenkölt nyálas. De hogy Péter apostol arra mondta rá, hogy a visszajövetel tudatának meg kell határozni azt is, hogy hogyan viselkedünk. Annak a tudata, hogy a Krisztus vissza fog jönni és találkozunk vele, az kell, hogy hatással legyen arra, hogy hogyan viselkedünk. Hogyan állunk hozzá dolgokhoz. 2 Péter 3-ban, 11 és 14. versben ezt olvassuk. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyennek kell lennetek, nektek ilyen szent életben és kegyességben, és ilyennek kell, bocsánat. Ezért tehát, szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feltehetetlenek találjon benneteket békességben. És Tituszban pedig ezt olvassuk, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a jelen való világban, várva a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Ebben benne van mindaz, hogy ilyen módon akarok felkészülni. És az adventi várakozás nem csak arról szól, hogy eljött Krisztus, hanem hogy az egész évem arról szól, hogy várom Krisztust. Az egész évem arról szól, hogy akarom majd látni azt, hogy mi boldog reménységünk, a mi megváltunk, a mindegy Istenünk, a mi üdvözítünk, Jézus Krisztus vissza fog jönni. Van egy mese, a gyerekeknek van egy kis mesekönyvük, és nagyon-nagyon szeretem azt, hogy várják a fogalmas is milyen állatok, mint valamilyen állat a király, az erdők királya, fog jönni majd a nem tudom milyen állatok, milyen az állatok. És hogy csináltat neki sütit, meg üdítőt, és várják. És akkor jön hozzájuk valami, nem tudom, kicsoda eltévedt, és adom neki a tortából, egy kis üdítőt, aztán jön másik állathoz, meg éhes, mindig jön valaki, és a végre jön a király estére, addigra már elfogyott a süti is, meg elfogyott az üdítő is, és sopánkodó, úgy hát, bocsi, de nagyon vártunk, de elfogyott minden. És persze a történetben azon benne, hogy hát látom azt, hogy a kicsivel megtettétek, és ezért ezt felemtettétek meg is, milyen nagyszerű. És nagyon tetszik ez a kép, hogy ott van mennek az egész napos várakozás. És ott van-e bennem, saját magamba, az, hogy várom Istent, várom Krisztust. És ezzel gondolkodtam arra, hogy nem várom. Tudom, nem hangzik ez szépen, hogy lelkészül, nem várom, de hogy amikor őszintén voltam magammal, azt kell mondanom, hogy nem az van a fejemben, hogy most várom, hogy visszajön Krisztus. Aztán rájöttem arra, hogy igazából ahogy meg cselekszem a dolgokat, abban mégis azon van benne. Tehát lehet, hogy nincs a fejemben tudatosan az, hogy hú, mikor fog már visszajönni, de az, amiket tenni akarok, azért, teszek és tenni akarok az életembe, azért mégis arról szól, hogy azt várom, hogy visszajön. Arra készülök, hogy ő megjelenjen. Ugye a vendégvárosnál is tiszta és rendezett lesz a lakás, mert tiszteljük a vendéget ezzel, hogy ő fog jönni hozzánk, hogy ő fontos nekünk. És hogy mi az életünket tesszük ezt Krisztusban, hogy Uram, készítem azt. És ez nem azt jelenti, hogy attól, hogy ne lenne kósz, tehát hogyha kitakarítjuk a házat, hogy jön a vendég, attól még reggel reggelizünk, akkor tudja, hogy gyerekek mindent lesznek, és mindenféle morzsa lesz, de akkor is azt, minden más már készen van, csak azt kell rendbe tenni. Ugye az igai beszél a testünk a Szentlélek templomban, igyekszünk, hogy tiszta és fethetetlen legyen, ugye beszél az igáról. hogy várjuk a mi boldog reménységünket, az üdvözletünket, Jézus Krisztus dicsőségének a megjelenését. Hogy az van bennem, hogy Uram, azért jó látni a dicsőségedet, amikor megjelenik itt, vagy ott, a gyülekezetben, vagy ebben az alkalomban, vagy ha beszéltem az evangéliumról valakivel, vagy hogy éppen mondjuk a Zoli, aki itt volt bent, hogy hallott egy kis időre az evangéliumot. Hogy bennünk van az, hogy de jó, ezt megélhetjük. És ez mind része a Szentléleknek és a kegyességnek. És a kegyesség az nem az, hogy valami, oh, kegyet gyakorlok feléd, hanem az a fajta kegyen, amit megéltem, az látható lesz bennem. És igazából elég, hogyha erre készülsz, és ez már olyan dolog, hogyha látszik Istennek a kegye, az ő nagysága te benned. Aztán negyedikként az aktív szolgálat és a hűség. Mert hogy a felkészülésnek a része, hogy végezzük a feladatunkat, ott, ahol Isten helyezett minket. Családban, munkában, vagy munkahelyen, gyülekezetben, egyéb helyeken. Hogy bennünk van az aktív szolgálat és az a fajta hűség. Máté 24-ben ezt olvasok. Ki tehát a hű és bölcs vagy okos szolga, akit Úr a szolgái fölé rendelt, hogy idejében kiadja nekik az élelmet. Boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az Ura, ilyen munkában talál. És a Lukás 12-ben legyen derekatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva. Ez a derék felövezve, lámpás meggyújtva, ez a menetkész állapot. Ez amikor készen vagy mindenre, amikor tudsz indulni. Ott van benne a készség, hogy ezen jár az agyat, hogy keres, hogy mit tehetsz, hogy hogyan lehetsz jelen. Pénteki Erika, talán kérdeztem, hogy mondhatom, de most elmondom azt, amitől szól, hogy mi is kellett volna. Pénteki házasapoton Erika így kérdezte tőlem, hogy hogyan lehetne esetleg elérni lakótelepen lakókat, és hogy akár mondjuk egy kis szaloncukat csinálni, egy kis kártyal, egy kis örömüzenettel, egy kis elmondom a gondolattal, vagy egy igazással, és mindjárt több embernek ott akár odaadni, akár csak leratni a láttörlőre minden. És ez a tipikus ennek a jelenlőnk, akinek azon jár az agya, hogy hogyan tudnám az emberek, hogy hallják ezt az egész. Ott van az a készség, az a fajta aktív szolgálat, hogy valamit tenni akarok. Akarom, hogy mindenki hallja az örömért. Akarom, hogy ne veszem el az információ, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy hallja az első visszajövetelt, hogy aztán másodjuk a készen legyen. És hogy van-e bennem ez a fajta aktivitás, hogy jó volt hallani, hogy olyan jár az agya, hogy miket lehetne csinálni igen dolgokban, hogy hogyan szólítsuk meg őket az evangéliummal. És azt mondja, hogy a derék felövezve, az azt mondja, hogy kész vagyok menni. A régi ruhák az úgy voltak, ilyen jó hosszú, lógos ruhák voltak, és meg volt az, amikor felövezték a derekokat, akkor ugye felhajtották innen az egészet, begyűjtek az övükbe, most egyszerűsítem mondom, és akkor tudott rendesen menni. Akkor lehetett menni futni. Nemrég csináltak egy ilyet a bencések, hogy 800 éve a szolgálban valami hasonlót csináltak, és ők úgy csinálták ezt meg, hogy ilyen sportra öltöztek fel. És az egyik az, hogy pont így felhúzta a bencés csuhát, és úgy futottak a futópályán. Másikon meg beleugrottak a vízbe, felálltak a rajtrácsra, és akkor ugrókőre, igen. És onnan ugrottak bele csuhába a vízbe, hogy készen a szolgálatra. Jó, hát az kicsit furán hatott a vízbe. De hogy ez nagyon tetszett ez a kép maga, a futásnál olyan készültek, hogy most futóverseny, és hogy mindenben ott akarunk lenni. Minden. Noha szerzősök, hogy is azt mondják, hogy kivonunk a világból, nem, hanem mi benne akarunk lenni a világba, és mindenben részt venni. Bennünk van az a fajta eltökéltség, hogy én benne akarok lenni a világba, és részt venni benne. Hogy látszódjon a Krisztus, mert az előző fejezetben beszéltünk, hogy látszik Krisztus bennünk. Az ő kegyessége látható, ott vagyok aktív szolgálattal. Mert hogy amikor arra beszélünk, hogy várom Krisztus visszajövetelét, akkor erről van szó. Hogy én bennem látható, és én része akarok lenni a társadalomnak, azért, hogy Krisztus része legyen a társadalomnak. Jobban benne legyen. És a derék felövezve, és a lámpásra meggyújtva, és amikor ott van, az udvaron, kiugrok az udvarra valamiért, hogy kiviszem a szemetet, akkor nem viszek magammal lámpást. Akkor kimények, kibotorkálok, aztán néha átesek gyerek biciklin, és akkor utána morgok, meg szidom szegényeket. De amikor meg azért megyek ki valamit csinálni, akkor felteszem a fejlámpát, és akkor úgy megyek ki mindent csinálni, akkor már a lámpa fényébe. Hogy mi hogyan vagyunk, vajon ki van-e készítve a fejlámpa? Oda van-e készítve? Na most már három fejlámpa oda készítve, mert mindig valaki elpakol legalább egyet, és akkor legyen mindig elég belőle. És szerintem így csak marok, hogy miért kell ennyi fejlámpa, mert azért mondjuk ezt mutatotok. De hogy fontos, hogy legyen, hogy legyen bennem az a készség, hogy akarok készülni arra, hogy meg tudjam csinálni azt, hogy pam-pam-pam. Megvan a lámpás a kezemben, hogy felkészülten el akarok jutni a célig. És az ötödik pont még mindehhez, ami a várakozás jelenti, az a szeretet és egymásra figyelés. Az utolsó idők jeleiben bennem az egyik veszély a szeretet kihűlése. Ez egy komoly veszély, és a Bibliára külön hangsúlyt fejtett ilyen tekintetben. 1 Péter 4:8 arról beszél, hogy mindenek előtt az egymás iránt egy szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Aztán Zsidó 10:25-ben pedig, hogy a gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesre szokták, hanem bátorítsuk egymást annyira is inkább, mivel látjátok, hogy közeleg az a nap. Hogy álljunk ott egymás mellett, hogy legyen az a szeretet olyan módon kitartó és erős, hogy a másikat is vigye el, hogy másiknak is segítsen. Ugye van az az afrikai közmondás, hogy ha gyorsan akarsz haladni, akkor menj egyedül, ha messzire akarsz érni, akkor pedig keres társakat. És a gyülekezet az pont erről szól, hogy messzire akarunk eljutni, együtt egymással és Krisztussal. Hogy egyedül nem fog menni olyan messzire, egy darabig fog menni, én szeretek elmenni egyedül túrázni, akkor tudok a gondolataimba ellenni, meg szeretek elmenni egyedül futni is. Amikor most például volt ez a fustérbe Szombathelyet, akkor az utolsó 11,5 kilométerre kértem Áradot, csatlakozzon be, és futottunk el a házok előtt, akkor a végére kapcsolódjon be, hogy ne egyedül menjek, hogyha már kedvem menne feladni, vagy megállni, akkor legyen, aki motivál, akkor legyen az, aki tovább húz magával. És nem tudom, mennyire lesz fáradt, mennyire lesz nehéz, még ott van még az oldalomb is előtte, meg egyebek, akkor legyen valaki, aki mellettem, vagy ne egyedül legyen benne. És mennyire sokat tud számítani az, hogy valaki van, akivel megoszthatod a nehézségedet. Aki oda megy hozzá és támogat akkor, amikor éppen magad alatt vagy. Mennyit tud jelenteni csak egy üzenet, hogy jól vagy. És nem, hogy megint nem voltam, mi van, hanem az, hogy hiányoztál. Nem, mi van. Tehát, hogy milyen módon kommunikálunk persze. És így akár is így vagyunk együtt, hogy a másik szeretete a rám figyelése segít nekem, és az én őrá figyelésem pedig segít neki, az enyém is neki. Hogy ahogyan a múltkor néztük, ahogy Timi szokott fogalmazni, hogy legyen ember, aki besegít a Betesd a fürdőbe. Hogy nem kell egyedül várnom, nem kell 38 évet várnom. Mennyire jó az, hogy egymást tudjuk ilyen módon támogatni. Szóval, nagyon sok jel van mindjában arra nézve, hogy mi fogja megelőzni azt, hogy Krisztus visszajön. De ahogy beszél az ige arra, hogy nem arra lettünk elhívva, hogy ezeket a jeleket figyelgessük, meg vadásszuk. Nem az, ami elhívásunk és mondjuk így küldetésünk, hogy most akkor minden szépen fel is kilistázunk, és aztán utána a végén kiszámoljuk. És nem fogunk tartani egy ilyen összegyűlést, hogy akkor azt mondjuk, hogy figyeljetek, akkor december 32-én leülünk majd, és ki fogjuk pontosan számolni, hogy akkor vissza Krisztus, jó? Valaki itt lesz, akkor nyugodtan kiszámolhatja majd aznap, de hogy nem erre vagyunk elhívva, hanem arra, másra hívva minket Isten. A bibliai felkészülés receptje az teljesen más. Nem a félelem, vagy a kivonás a világból, hanem arra hív minket, hogy egyfelől legyünk. Éberek, és legyünk készen arra, amit ő el akar végezni rajtunk keresztül, hogy lássuk meg azt, hogy ő hol van jelen, és oda kapcsolódjunk be, hogy legyünk része annak az egésznek. Hogy ott legyen bennünk annak az a jó sáfárság, hogy igen, én uram, látni akarom azt, hogy te mire hiszel, és nekem azt akarom, hogy az legyen a fontos számomra. Az életem is meg akarom ezt élni, az imádságomban is te egyéb első, hogy egyszerűen, amely te dolgod, azt foglalkoztasson engem elsődlegesen. Aztán a szent élet és a kegyesség, ami nem feltétlenül ez a kis szentnek látszó, ilyen kis állítatos élet, hanem inkább az, hogy amire Isten elhívott, az legyen a motivál, az legyen bennem elsődlegesen. A szent azt mondja, hogy valamilyen célra elkülönített, hogy valóban legyek elkülönített Isten kezébe. Így nézek erre. Aztán az aktív szolgálat és a hűség, az jelenjen meg az életemben. Hűség Istenhez, hűség ahhoz, amire elhívott engem, és ezt ne csak passzív, vagy majd hakarod, majd szól. Ami ezt én keressem, ott akarok lenni ebben benne. És ezt szeretettem az egymásra figyelni, ahogy beszéltünk, hogy együtt sokkal messzebb jutunk. Az advent sokkal inkább szól erről, mint a gyertyáról, mint a szép elcsendesedésről, a szép nyugodt hangulatról. És nem csak arra 4-3-4 hétre, hanem arra az 52 hétre, ami minden évben előttünk van. Hogy megéljük mindezt abban, hogy várjuk őt. És aztán az Úr a család, majd folytatjuk mindezt, hiszen erre lettünk elhívva, és ezt várjuk, és így készülünk. És hiszem azt, hogy az Úr a család, és ezt valljuk meg az igén keresztül, hogy megélhetjük mindezt Istenben. Szóval bátorítalak arra, hogy a következő pár hetet még használt karácsonyig arra, hogy akár felírom magadnak ezeket, akár végig gondolva egy pontonként, hogy oké, melyikben hol tartok. Nem mondom, hogy pontosz magadnak 1-10-ig, és aztán csinálj egy listát, de akár azt is merted, és mondom, na, akkor jövőre szeret mindenbe egyet legalább előbb lépni. És mi szükséges ahhoz? De legyen ott tehát, hogy valóban várakozás legyen a várakozás, hogy valóban aktívan történjen mindez, hogy valóban az Úr legyen a középpontban. Imádkozzunk most ezért. Köszönöm magad neked, hogy te arra hiszel minket, hogy legyen nyitott a szemünk, de nem csak arra, hogy strigulázzuk a megvan-e már a 30 jel ebbe az évbe, hanem arra, hogy lássunk téged. Lássunk téged, Uram, mozgásban, lássunk téged a cselekvésekben, lássunk téged ott, ahol te megjelensz és jelen vagy, ahol nyilvánvaló módon jelen vagy, és azokban tudjuk megélni azt a nagyszerű dolgot, hogy mi bekapcsolódunk ebbe, hogy mi aktívan részt veszünk a te munkádban. Szeretnénk, Uram, úgy várni téged, hogy abban benne van annak az elköteleződése, hogy mi hozzátartozunk, és hogy ez egyszerűen csak örömmel tölt el minket. Egyszerűen jó vád lenni, egyszerűen jó az, hogy megjártunk a világban úgy, mint a te gyermekeid. Amen.